Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a mi megtartónktól. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Drága Urunk, az előbb énekeltük, kértük, hogy adj Úristen nékünk szent lelket, szent igédben építs meg minket, adjad megismernünk természetünket, tekintsd meg szükségünket, könyörgésünket, adj igaz hitet. Urunk, köszönjük neked, hogy megtartottál bennünket, eljuttattál ennek a munkás hétnek a közepére, meghiúsítottad az ördög minden támadását, ami arra irányult, hogy ma ne lehessünk itt. De köszönjük, hogy itt vagyunk. Köszönjük, hogy a te színed előtt vagyunk. Köszönjük, hogy a veled való közösségben lehetünk itt. És köszönjük, hogy megáldasz bennünket ezen a mai estén is. Te tőled jövő, élő, friss, szerelmes üzenettel. Urunk, nagyon nagy szükségünk van a te szavadra, arra az igére, ami te tőled származik, ami bátorít, épít, tisztít, gyógyít bennünket ezen a mai napon is. Áldani, magasztalni, dicsőíteni szeretnénk téged életünk minden napján, de ezen a mostani alkalommal különösen is. Áld meg, Urunk, a mi alkalmunkat, és hadd kérjük, ahogyan már az előbb énekeltük, ó Szentlélek, kérünk tégedet, bátorítsad a mi szívünket, vigasztalj meg minket, s igazgass minket, hogy halván megérthessük te szent igédet, üdvösségünket. A Jézus nevében kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, folytassuk tovább Isten szerelmes levelének a tanulmányozását, a Római Levél 14. fejezetének, a 13. versétől a fejezet végéig, a 23. versig olvasom Isten igéjét, és szent lelkének segítségű hívását. Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett, hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy testvéreteknek se okozzatok megütközést vagy elbotlást. Tudom és meg vagyok győződve az Úr Jézus által, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem ha valaki valamit tisztátalannak tart, annak tisztátalan az. Ha pedig atyád fia valamilyen étel miatt megszomorodik, akkor nem jársz el szeretetben. Ne tedd tönkre ételeddel azt, akiért Krisztus meghalt. Vigyázzatok, ne káromoljátok azt a jót, amelyben részesültetek. Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm. Mert aki ebben szolgál Krisztusnak, az kedves az Isten előtt, és megbízható az emberek előtt. Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. Étel miatt ne romboldd az Isten munkáját. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki megütközéssel eszi azt. Jó tehát nem enni húst, nem inni bort, és semmi olyat nem tenni, amin testvéred megütközik. Te azt a hitet, amely benned van, tartsd meg az Isten előtt. boldog, akinek nem kell elítélni önmagát abban, ami felől döntött. Aki pedig kételkedik, amikor eszik, már is elítéltetett, mivel nem hitből tette. Mert minden, ami nem hitből származik, az bűn. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Isten kegyelméből folytatjuk tovább Isten szerelmes levelének a tanulmányozását, és remélem, hogy a testvérek is úgy vannak ezzel, mint ahogyan én is, hogy ahogy magyarázzuk, mélyedünk el ebben a levélben, hadd fogalmazzak így, ahogyan együtt élünk a Krisztussal, egyre jobban szeretjük őt, és úgy elhangzik szívünkből a sóhaj, az imádság, hogy Uram, úgy szeretlek téged, hogy ilyen csodálatos Isten vagy, aki kiapadhatatlan szeretettel vagy irányunkban, hogy a te szereteted semmit nem változik. És milyen érdekes, hogy amikor így gyönyörködöm az Úrban, így hálát adok, akkor mindig történik valami, Isten elém hoz valakit, akivel nagyon nehéz, sőt, nem is tudok mit kezdeni. És hát a mai napi igével ott folytatjuk, ugye, ahol abba hagytuk, hiszen arról hallottunk a múlt alkalommal, hogy Pál apostol a Római Levél 14. fejezetében arról tanít, hogy különböző gondolkozású keresztjének hogyan tudnak békességben együtt élni. Így fogalmazhatnánk meg kicsit teológiailag, hogy hogyan tudják a keresztény szabadságot úgy megélni, hogy a másiknak ne okozzanak botránkozást. Hiszen hallottuk, hogy a római gyülekezetben hatalmas konfliktusok támadtak ilyen kérdések miatt, hogy szabad-e húst tenni, szombatot vagy vasárnapot ünnepeljük-e, vagy szabad-e egyáltalán bort inni, és ugye elhangzott a válasz ezekre a kérdésekre. A múlt alkalommal elmondtuk, hogy Pál apostol ebben a fejezetben az üdvösség szempontjából közömbös dolgokról tanít, amit a reformátorok adiaforonoknak neveztek. Hogy mik ezek az adiaforonok, említettünk belőlük a teljesség igénye nélkül egy párat, ugye Pál apostol itt felsorolja az ételt, a napoktól való tartózkodást, az italt, az alkoholnak a fogyasztását, de a múlt alkalommal említettük a keresztségnek a formáját, az Isten dicsőítésének a módját, és úgy örülök és köszönöm a kérdést is, amit kaptam az egyik testvértől, aki szintén ezt kérdezte az adiaforont, hogy beletartozik-e valami, vagy nem tartozik-e bele, és hogy hogyan van ez. Nagyon jó ezeket a visszajelzéseket olvasni. Nem soroltuk fel mindegyiket. De ezekben az üdvösség szempontjából közömbös dolgokban Augustinusnak a mondását tanultuk, tanulmányoztuk és próbáljuk memorizálni, aki azt mondja, hogy a lényeges dolgokban legyen egység, egyebekben szabadság és mindenekben szeretet. Hallottuk a múlt alkalommal, hogy kik az erősek, kik a gyengék. És mi így fogalmaztuk meg, hogy hitben erős az az ember, aki meg tudja élni azt, hogy a lényeges dolgokban meg tudja élni az egységet. Egyebekben, adiaforonokban meg tudja élni a krisztusi szabadságot, és ezt úgy tudja tenni, hogy mindenekben a szeretet, a krisztusi szeretet tölti be az életét. A mai alkalommal ezen az úton megyünk tovább, és a békességre törekvésnek a lépcső fokait adja elénk ez a mai ige, így is fogalmazhatnék, hogy a békességnek az útjára tanít bennünket az Úr. Mert hát legyünk őszinték, hogy ahol emberek hosszabb vagy rövidebb ideig együtt élnek, össze vannak zárva, ott különösen nagy szükség van a békességnek a naponkénti munkálására. Mert kedves testvéreim, olyan kritikusak vagyunk a másik emberrel, és sokszor olyan elnézőek vagyunk saját magunkkal szemben. Aztán hallottuk, hogy általában a nagy konfliktusok nem nagy dolgokból, nem az üdvösség szempontjából jelentős dolgokból fakadnak, hanem mindig a részletek, az apró dolgokból, elszólásokból, egy gesztusból indulnak el, sokszor visszafordíthatatlan folyamatok. Ezekben az üdvösség szempontjából közömbös dolgokban úgy egymásnak tudunk feszülni, hogy ezekből szakadások, sérülések keletkeznek Isten népén belül. A mai napi szolgálatnak, tehát ezt a címet adtam, hogy a békességre törekvésnek a lépcsőfokai, amit Pál apostol egy mondatban így fogalmaz meg, azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességet és az egymás épülését szolgálják. Hogyan törekedhetünk a békességre, a másik építésére az ige szerint, melyek ezek a lépcsőfokok, amit megmutat a mai ige szakaszunk? Először is egy kicsit visszább megyek, korábban azt olvastuk, hogy azért halt meg, és támadott fel, és elevenedett meg a Krisztus, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Testvérek, a bűneset óta magunkban hordozzuk a békétlenséget. Jézussal azonban az Istennek az országa, a mennynek a békessége jelent meg ebben a világban. Dicsőség a magasságos mennyben az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Az Isten országa a Krisztus királyi uralmát jelenti. És az első üzenet számomra az volt, hogy békességre hatékonyan törekedni akkor tudok, ha befogadom a szívembe a békességnek a fejedelmét. És kérem, hogy Uram, az életem minden területén a Te királyi uralmad valósuljon meg. Mert akkor bennem békesség, és ha bennem békesség van, akkor nagy eséllyel magam körül is békességet tudok teremteni. Mi jellemzi azonban a Krisztus királyi uralmát? Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. A második lépcsőfok az volt számomra, hogy amikor a békességet szeretnéd munkálni, akkor keresd először az Istennek az országát. Nem azért, hogy elmenekülj a probléma elől, a nehéz emberek elől, amit sokszor megtennénk szívünk szerint, hanem azért keressük az Isten országát először, mert minden jó ajándék, minden adomány onnan jön. Onnan kapunk erőt, a békességnek a munkálására. És akiben ott van az Isten országa, Krisztus királyi uralma, abban az emberben ott van az igazság. Az igazság. Nem a saját igazságom, hanem az objektív igazság Jézus Krisztus. És ha bennem vagy benned ott van az igazság, ez sokszor nem azt jelenti, sőt a legtöbbször nem azt jelenti, hogy mindig a miénk az utolsó szó. Hogy mindig nekünk van igazunk. Pál apostol azt mondja, hogy nincsen saját igazságom a törvény alapján. Ha bennünk az igazság van, nagyon sok jogtalanságot kell elszenvednünk. Nagyon sok esetben hallgatnunk kell. El kell engednünk dolgokat. És békességben kell együtt lennünk a másik emberrel. Le kell tudni mondanunk olykor a saját igazságunkról, a saját igazság érzetünkről, ami nagyon nehezen megy. De ha bennünk él az igazság, akkor ő növekszik, és a mi saját igazságunk egyre kisebb lesz. Aztán azt mondja, hogy az Isten országa igazság és békesség. Amikor először az Isten országát keresem, akkor a békesség árad be az én szívembe és a te életedbe. Nem akármilyen békesség, hanem az a békesség, amely minden értelmet felülhalad, ami be tudja tölteni, meg tudja őrizni a mi szívünket, a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban, és amely békesség ki tudja űzni a gondolatainkból azt a sok negatív, sötét gondolatot, azt a sok békétlenséget, amit az ördög próbál mindig a mi szívünkbe, a mi gondolatainkba beleültetni. Jó, hogy megsegített az Úr, jó, hogy átvitt mindenen, de mi lesz most? Mi lesz holnap? Átvitt a Covidon, de mi lesz most a háború idején? Mi lesz az infláció idején? Miből élsz? Meg tudod venni, ami szükséges? Lesz elegendő élelmed? Ó, találkozunk mennyit ezekkel a gondolatokkal, de Isten azt igéjében azt olvassuk, hogy keressük az ő országát, amely igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Ez az öröm, ez a Szentléleknek a gyümölcse. És mivel a Szentléleknek a gyümölcse, ezért a világ nem tudja ezt az örömet elvenni. Próbálja a gonosz, próbál bennünket minden nap. Jönnek a különböző támadások. De a Szentléleknek az öröme, az körülményektől független, belső, felső, tartós öröm, amit nem tud tőlünk senki elvenni. Annak okáért egymás többé ne kárhoztassuk. A harmadik lépcsőfokban azt mondja az apostol, hogy ne kárhoztasd a másik embert. De mit jelent kárhoztatni? Az itt szereplő szónak ilyen jelentése van, hogy ügyelni, súlyt helyezni a másik ember. Kárhoztatni a másikat azt jelenti, hogy olyan súlyt helyezek rá, amit nem tud elhordozni. Jézus ezt így fogalmazza meg a Máté 23:4-ben, farizeusoknak mondja, hogy mert ők nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállaira vetik, de ők az újjukkal sem akarják azokat illetni. A kárhoztató ember olyat vár el a másiktól, amire a másik ember nem képes, mert tökéletlen. Új munkahelyen szokták ijeszgetni az új kollégákat, hogy minden olyan nehéz. És ott van egy új kollega, azt se tudja, hogy merre van előre vagy hátra, és akkor még ijeszgetik, hogy micsoda nagy nehézségek lesznek itt. Vagy emlékszem, amikor teológiára készültem, akkor mindig mondták, hogy milyen borzasztó próbáknak lesz kitéve az, aki oda elmegy, elveszti a hitét. Mennyi nehézségben lesz része. És mennyien mondják a nehézségeket. De arról nem beszélnek, hogy soha nincs okunk félni a bajtól. Soha nincs okunk félni az újtól, a kihívásoktól, mert a mi drága Urunk soha nem hagy el bennünket. Ahogyan vele volt a mi drága szüleinkkel, nagyszüleinkkel, lelkészeinkkel, úgy bennünket sem hagy magunkra, és minden szükségessel ellát bennünket. Kárhoztatni a másikat azt jelenti, hogy megmondom az igazságot, szeretet nélkül ítélkezem a másik ember felett. Azt nézem, hogy miben hibázott. Megszólom. Vagy a szemébe, vagy a háta mögött. Annak okáért egymást többé ne kárhoztassuk. Hanem inkább azt tartsátok, hogy a ti atyátok fiának ne szerezzetek megütközést, vagy megbotránkozást. Tudatosan ne botránkoztassam meg a másik embert. Egerszegi Krisztináról hallottam, hogy amikor férjhez ment, és ki volt téve a rengeteg elismerése, amit a sportban elért, és hogy a férjének ne okozzon ezzel, hát hogy is fogalmazzam, a férfi büszkeségében kárt, elpakolt minden érmét. Betette egy dobozba, és felvitte a padlásra. Pedig ez nem megütközés, ez nem megbotránkoztatás, de nem akart a férjének ezzel kellemetlenséget okozni. Nem akarta, hogy ez benne rossz érzéseket váltson ki. Azt tartsátok, atyám fiai, ne szerezzetek megütközést vagy megbotránkozást, mert tudom és meg vagyok győződve az Úr Jézusban, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem bármi annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja. Az apostol itt amellett érvel, hogy tudja, és meg is van győződve arról, hogy ezek a közömbös dolgok önmagukban nem tisztátalanok. Azaz, ide sorolhatjuk magát a pénzt is, a jogot, a mindennapi életünkben, amennyi mindennel találkozunk, az ételek, az ital nem tisztátalanok. Minden tiszta a tisztának, a tisztátalannak pedig semmi nem az, de az Isten igéje azt mondja, hogy figyelj a másik emberre, hogy neki mit okozol azzal, ha valamit te megteszel. De ha te atyád fia az ételért megszomorodik, akkor te nem szeretet szerint cselekszel, ne veszítsd el azt a te ételeddel, akiért a Krisztus meghalt. Nagyon keményen fogalmaz itt az apostol. Azt mondja, hogy ne pusztítsd el, ne veszítsd el a te testvéredet valami kis apró, jelentéktelen dologért. Mert többet ér a te testvéred, hogy ő ne botránkozzon meg, mint az, hogy te gyakorolod a te szabadságodat. Te neked hited van, tartsd meg magadban Isten előtt. Boldog, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Tartsd meg a te hitedet, de a te hited látszódjon meg a te cselekedeteiden, a te magaviseleteden, a te forgolódásodon, a te embertársaiddal való bánásmódodon. Aki pedig kételkedik, ha eszik, kárhoztatva van, mert nem hitből eszik, ami pedig hitből nincs, bűn az. Azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére valók. Mit jelent békességre törekedni? Az itt található szó egy nagyon erős kifejezés, azt mondja, hogy űzőbe venni, üldözni, azaz azon járjon az eszünk, kezünk, hogy minden tőlünk telhetőt megtegyünk, hogy a másikkal békességben legyünk, és építsük a másik embert. Így fogalmazza meg ezt az apostol, hogy amennyiben rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek, törekedjünk a békességre. Ez nem azt jelenti, hogy mindig sikerülni fog. Ha nem megy, akkor kerüld el az ilyen embert, imádkozz érte, ne tedd ki magad a kárhoztatásának, mert vannak mérgező emberek, akiket jobb elkerülni. Van, amikor azt szolgálja a békességet, hogyha nem szólunk, van, amikor szólnunk kell. Azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és egymás épülésére valók. Hogyan törekedjünk? Hallottuk, hogy az Isten országa, Krisztus királyi uralma növekedjen a mi szívünkben, a mi életünknek minden területén. Isten országa ott van, ahol Jézus Krisztus Úr, ahol uralkodik. És ahol Jézus uralkodik, ott van a Szentlélek, a pártfogó, az ügyvivő, a segítő, a békességnek a lelke. És ahol ott a Szentlélek, ott szeretet tapintható, érezhető, ott egyik ember arra törekszik, hogy építse a másik embert. Bocsássák meg a testvérek, ha már elmondtam a gyermekkori élményemet, amikor Mátra házán a lelkész üdülőben nyaraltunk, vagy voltunk édesanyámmal, és Bandi bácsi ott volt a gyülekezetével. És én akkor gyermekként, én semmit nem értettem abból, hogy ott mi zajlik, de hogy ezek az emberek, akik ott voltak, azok annyira szerették egymást, ott olyan légkör volt, hogy én olyat nem tapasztaltam. Eddig sehol. Pedig gyülekezetben nőttem fel. De ott valami olyan különös erőtere volt a Szentléleknek, hogy az ajtón bejutás is egy hosszú folyamat volt, mert azon versenyeztek a testvérek, hogy ki engedi előre a másik embert. hogy tud a másiknak a kedvében járni. Hogy hogyan tudja egyik a másikat bátorítani. A kárhoztatás helyett bátorítás, a másiknak az építése és intése hangzott el. Törekedjünk mindig a békességre. Próbáljuk meg tisztázni a kétes dolgainkat. Ha nem sikerült, akkor menjünk tovább, tegyük a dolgunkat, szeressünk, imádkozzunk, tegyünk jót mindenkivel, mert a békességre törekvésnek van határa. A bűn tekintetében nem köthetünk kompromisszumot. A szeretetnek nincsen határa, a krisztusi szeretetnek, de az a békesség, amit az Úr ad nekünk, az nem egy álbékesség, nem egy hamis békesség, nem egy megalkuvásnak a békessége, hanem az a békesség, ami a Szentlélek bennünk lakozása által ott van bennünk. Igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. És most néhány kérdést tegyünk fel az előttünk álló beszélgetésre. Mit jelent a kárhoztatás, hogyan tudjuk ezt elkerülni? Hol van a békességre törekvésnek a határa? Milyen kapcsolatban van a békességre törekvés a hittel? Milyen kapcsolat van a békességre törekvés és a Szentlélek között? És mondjunk egy pár személyes példát arra, amikor sikerült, és amikor nem sikerült a békességet helyreállítani. Imádkozzunk! Drága Úrunk, köszönjük, hogy Te vagy a békességnek a fejedelme. Add nekünk is a Te békességedet, a Te igazságodat, a Te benned való örömöt, a Te drága szent lelked által. Taníts bennünket szeretni, és lehetőleg békességben élni mindenkivel. Adj békességet a mi családjainkba, otthonainkba, gyülekezeteinkbe, munkahelyeinkre, egyházunkba, a háborús Ukrajnába és minden emberi közösségbe add a te drága békességedet, és tegyél bennünket ennek a békességnek a munkálóivá, építőivé. Annak nevében kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Semmifelől ne aggódjatok, hanem minden alkalommal imádságotokban és könyörgéseitekben hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt, és az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.